Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél a kóros elhízás ellen? No, a nagy kérdés, hogy élete az élet 250 kiló felett. Bevallom, hogy az utóbbi időben az Élet 250 kiló felett című tévéműsort eléggé gyakran néztem dr. Novzaredennel. Ebben kórosan elhízott pácienseken segít, és tudod, ilyenkor a beteg oldaláról rendszeresen előkerül minden kifogás, elkezdenek hárítani, de hogyha valakinél sikerül a nagy fogyás, akkor az az illető egyértelműen visszanyeri az életét. Ez egyrészt engem nézőként nagyon lenyűgöz, másrészt, mivel mindig is küzdöttem a súlyommal, és elég súnyi dolgok ezek a kilók, aztán egyszer csak veheted a nagyobb nadrágot, nekem is segítenek ezek a műsorok erősnek maradni, hiszen amikor egy ilyen epizódot nézek, akkor valahogy úgy elmegy a kedvem a nassolástól, és könnyebb nemet mondani egy újabb falat sütire. Szóval lehetséges, hogy ilyen szempontból is építőek ezek az adások. A lényeg az, hogy én már nagyon régóta szerettem volna ezzel a témával foglalkozni, ettől egy dolog választott el, hogy kerestem a magyar dr. Novt. Kerestem a magyar dr. Novzaredent, és az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy megtaláltam dr. Lóderer Zoltán személyében, aki professzionális fogyasztóműtéteket végez, sebész, plastikai sebész. Szia, üdvözöllek!
Szerbusz, és üdvözlöm szeretettel a kedves hallgatókat!
Te vagy az egyik legelfoglaltabb vendégem eddig, ami abszolút érthető, hogyha jól tudom, akkor most is éppen úton vagy, mert hogy az egyik városból a másikba tartasz folyamatosan, hiszen rengeteg-rengeteg helyen praktizálsz. Most hova mész éppen?
Éppen Budapestre tartok egy magánrendelésre.
Egy kicsit beszélnék arról, hogy én miért gondoltam, hogy ezzel a témával fontos lenne foglalkoznunk. Egyrészt azért, mert megfertőzött engem az élet 250 kiló felett. Ez ugye dr. Novzaredem munkásságát mutatja, ami engem lenyűgöz. Amerikában rengetegen vannak, akik kórosan elhízottak, és a tévében rendszeresen mutatják azt, hogy miként segítenek rajtuk. A másik pedig, hogy látom, hogy Magyarországon is elég kemény a helyzet, már hogy így a túlsúlyt illetőleg. Én egyébként személyesen is érintett vagyok benne, több mint 30 kilót fogytam, rendszeresen futok, tehát maga a téma engem nagyon izgat, és amikor itt a Mit lépnélben emlegettem, akkor úgy tűnt, hogy a hallgatóimat is. Téged hogy fogott meg ez a téma? Miért vágtál bele ezekbe a műtétekbe, és miért döntöttél úgy, hogy ezzel a területtel foglalkozol?
Nagy általánosságban mondhatjuk azt, hogy ez a műfaj már, mint a fogyasztóműtétek kérdése, igazándiból az amerikai kontinensről indul, mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokból, de aztán Brazília nagyon gyorsan felzárkózott az élenjárók közé. Személyesen is volt alkalmam egy nagy centrumban tanulni az Egyesült Államokban, és az első tapasztalatokat ott megszerezni ezekkel a műtétekkel kapcsolatban. Az Egyesült Államokat és általában az amerikai kontinens, ez egy régóta érintő probléma, de elmondhatjuk, hogy a fejlett világban mindenhol találkozhatunk ezzel, így Európában, de akár az arab világ egy részén is. Jelentős, a páciensek számára nagyon komoly kihívást jelentő problémakörről van szó, és hát nem elhanyagolhatóak azok a társbetegségek sem, amik a túlsúlyjal összefüggésben alakulhatnak ki. Tehát egy rendkívül komplex egészségügyi, szociális és társadalmi problémával állunk szemben, amikor a túlsúly kérdéséről beszélgetünk.
Mondtad, hogy Amerikában beletekinthettél ebbe az egészbe, hogyha jól értettem, akkor tanulhattál is róla. Melyik államban voltál?
Én a Johns Hopkins kórházban tanultam Baltimore-ban, ahol az egyetemi klinikának van egy külön túlsúlysebészeti részlege, ahol régóta és nagyon magas szinten művelik ezeket a típusú műtéteket.
És téged személyesen ez a téma miért fogott meg? Érintett vagy, vagy egészen egyszerűen csak lenyűgözött téged is akár egy ilyen tévésorozat, mint engem? Miért éppen erre kanyarodott a pályafutásod?
A sebészeti és a plasztikai sebészeti képzésem során igyekeztem egy átfogó látásmódot kialakítani, és több olyan területtel is foglalkozni, ami sok embert érint, ami személyesen kihívást jelenthet, olyan területekkel, ahol valóban segíteni lehet másokon, és így kerültem kapcsolatba ezzel a kérdéskörrel is.
Nem sokára mélyebben is belemegyünk. Említetted azt, hogy ez a modern világnak alapvető problémája. Kíváncsi vagyok, hogy mi magyarok hogy állunk, és rengeteg területet, alterületet érinteni fogunk. Arra is rákanyarodunk majd, hogy kinek ajánlott akár egy ilyen beavatkozás, akár konkrétan itt Magyarországon. Úgyhogy kedves hallgató, dőlj hátra, hamarosan belevágunk. A kérdésünk az, mit lépnél a kóros elhízás ellen?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél a kóros elhízás ellen? Dr. Lóderer Zoltán a vonalban, ő professzionális fogyasztóműtéteket végez, sebész, plasztikai sebész, vele beszélgetünk ebben az adásban. De mielőtt belevágunk, hadd szóljak ki hozzád, aki most ezt a podcastet hallgatod, neked mennyit ér meg a versenysúlyod? Te mit tennél meg érte? Ez itt a nagy kérdés. No és akkor térjünk rá egy kicsit konkrétan a kérdéseinkre, és ne feledd, drága hallgató, hogy ma sem abszolút válaszokat keresünk, hanem szakértőnk segítségével átbeszéljük a témát. Bízom benne, hogy így te is több oldalról rálátást kapsz, és a saját válaszodat kialakítod majd a műsor végére. No, de akkor hallgassuk a szakértőt. Mi a helyzet Magyarországon? Hogyan állunk mi? Milyen a mai magyar társadalom, mondjuk azt, súlytérképe?
Hát hasonlóképpen kedvezőtlennek mondhatjuk, mint Európa többi államában, vagy akár az Egyesült Államokban, vagy Kanadában nézve. Ez részben összefügg azzal, hogy bizony megváltozott az életmódunk. Akár ha az 50-100 évvel ezelőttivel hasonlítjuk össze, ahhoz képest is. Tehát mozgásszegényebben élünk, részben a munkánkból kifolyólag időarányosan azt lehet mondani, hogy több időt töltünk az íróasztal mellett, és bizony a táplálkozási szokásaink is jelentősen módosultak a korábbiakkal összehasonlítva. Az étrendünknek a nagy általánosban nézve jelentős részét teszik ki a gyors éttermi étterek, a könnyen emészhető szénhidrátban és sajnos gyakran finomított szénhidrátban gazdag ételek, amíg bizony ha még egy kis genetikai hajlammal is társulnak, párosulnak, akkor egy egyirányú utat jelentenek a túlsúly irányába.
Mondjuk ez válasz arra, hogy miért van tömeges elhízás Magyarországon is, de arra még nekem nem ad választ, hogy nálunk is előfordulnak olyan szinten drasztikus esetek, mint amiket meg akiket ebben a sorozatban látok, hogy akár így 250 kiló, 300 kiló valaki, vagy akár még annál is több.
Bizony előfordulnak, talán nem tartunk ott még az ilyen extrém túlsúly gyakoriságát tekintve, mint az Egyesült Államokban, de bizony ilyen 250-300 kilós pácienseket operáltunk már mi is, de az tény, hogy az Egyesült Államokban végzett tanulmányotam alkalmával volt lehetőségem 450 és 500 kiló közötti emberekkel is találkozni.
Tényleg hihetetlen. És mondtad azt, hogy a mai világ egyre inkább arra visz, hogy ez a probléma, ez jelentkezik. Talán még egy kártyát bedobnék itt a pakliba, mert utána néztem, és Amerikában eszméletlen nagy segélyeket kapnak, akik mondjuk rokkant státuszba kerülnek az elhízásuk miatt. Tehát hihetetlenül jól élnek anyagilag ezek az emberek. Nálunk nyilván nem ez a helyzet.
Hát a támogatást illetően biztosan azt mondhatjuk, hogy nem ez a helyzet. Amerikában sem mondanám azt, hogy ez általánosságban így van. Nyilván erősen függ kinek-kinek a biztosítási körülményeitől. Magyarországon ebben a pillanatban maga a túlsúly sebészet, mint műtéti beavatkozás nem rendelkezik állami támogatással. Magyarul ez a műtét államilag finanszírozó úton jelenleg általánosságban nem végezhető.
Egyébként érdekes témakör és érdekes terület, de azt látom, hogy nálunk talán egy kicsit lehetne jobban támogatni ezt a szektort. Amerikában viszont lehet, hogy egy kicsit vissza lehetne venni, mert az például kifejezetten durva számomra, ahogy látom különböző frontokon, hogy miként támogatják ezt a fajta életvitelt, tehát például akár a bevásárlóközpontokban is vannak így konkrétan a túlsúlyosoknak szánt eszközök, bevásárlókocsi, szállítókocsi, kiskocsi, és túl komfortossá teszik számukra ezt az állapotot, ezt a helyzetet, ami azt az eredményt szüli, hogy nem lesz kényelmetlen, nem lesz diszkomfortos a világ, és jobban megtámogatja őket abban, hogy ebben a szuper toleráns társadalomban minden elfogadott, és jobban tudják hárítani a körülményekre a felelősséget azért a szenvedélybetegségért, amit igazából többnyire maguknak okoztak, ők a felelősei.
Abszolút így van. Ezzel együtt magára a problémakörre az, hogy például, ahogy említetted, egy bevásárló központban a lehetőségeket kedvezőbbé tesszük számukra, ez az alapproblémára nem jelent megoldást. Tehát attól még ezek az emberek, hogy könnyebben tudnak példánál maradni, bevásárolni, bizony a túlsúlyukat fogalmazunk így, hogy cipelik tovább, és az azzal járó kísérő betegségeik időzített bombaként dolgoznak a szervezetükben. Tehát a szociális hálót tekintve abszolút egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a társadalom támogatása ezen a területen is, mint ahogy minden egészségügyi problémával küzdő embertársunk és honfitársunk szempontjából elmondhatjuk ezt. Ezzel együtt nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt nem egyszerűen egy fogalmazzunk így, hogy saját hibából eredő problémával állunk szemben, hanem a kóros mértékű elhízás egy betegségnek tekinthető és tekintendő, ami hosszú távon egy komoly veszélyt jelenthet, és nagyon gyakran jelent is a páciensek számára.
Ne érts félre, én teljes mértékben tudok empatikus lenni velük kapcsolatban, mert hogy ez az a terület, amit talán engem a legjobban így érzelmileg megérint, mert hogy személyesen is érintett vagyok ebben az egészben. Igazából csak arra szeretnék itt rávilágítani, hogy azon én nagyon ki tudok akadni, hogyha valaki például kizárólag arra panaszkodik, vagy arra hivatkozik, hogy azért nem változom meg, mert hogy genetikailag ilyen vagyok, és nem tudok semmit tenni, és közben pedig látom, hogy tömi magába a hamburgerek tömkelegét, és nem boldog, illetve ez az időzített bomba az egészségügyi állapotában ott ketyeg. Tehát igazából értem én a genetikai szempontot, viszont azt gondolom, hogy hogyha valaki szeretne, vagy valaki tesz érte, akkor változtatni tud. Ebben egyetértesz?
Feltétlen egyetértek abban, hogy a genetikai hajlam egy dolog, és nagyon sok életmódbéli tényező van, és táplálkozásbéli tényező van, amelyekkel az összeállapot befolyásolható. Hogy hol van az a határ, ahol még ez visszafordítható, és hogy kinél hol van ez a határ, kinél milyen pszichés, például pszichés komponensek vannak a háttérben ahhoz, hogy ezt a határt felismerje, és tudjon változtatni az életén, akár jól meghatározni, és azt gondolom, hogy nem is lehet egy egységes kaptafára ráhúzni.
Igen, ez a pszichés vonal, ez nagyon izgalmas. Azt figyeltem meg ebben a műsorban, amit így követek, hogy minden esetben van valami komoly lelki háttér, általában alap az, hogy a szülők elváltak, legtöbbször akár bántalmazás, abúzus is érte fiatalkorában az illetőt, és aztán könnyen kisiklik az életük, jön a fiatalkori terhesség, esetleg egy haláleset, amit nem tudnak feldolgozni, tehát igen, az tapasztalatú, hogy alapból a genetikai háttér az nem túl jó, és már fiatalkorban is rakódnak le a kilók, de aztán később bedurvul a helyzet, amikor valamilyen trauma éri az illetőket, és valószínűleg ezért ajánlják a pszichoterápiát szinte minden epizódban, ugye?
Igen, általánosságban elmondhatjuk, hogy nagyon gyakori a pszichés komponens a kóros mértékű elhízás hátterében. Természetesen azt nem jelenthetjük ki, hogy mindenkinél ez áll a háttérben, de ezért is gondoljuk mi azt, hogy ahogy például egy tumoros betegségnek a kezelése sem egyszerűen egy onkoterápiás vagy sebészeti feladat, ugyanúgy egy túlsúly problémának a komplex kezelése is magában kell, hogy hordozza az esetleges műtéti megfontolások mellett a dietetikai kérdések széles tárházát, és hát természetesen azoknál, akiknél ez szükséges, akár a pszichoterápiát annak rengeteg ágával együtt.
Szerintem odáig eljutottunk, hogy abban egyetértünk, hogy a probléma az szó szerint súlyos, és szeretnénk mind a ketten, te nyilván szakmailag, én inkább érzelmileg támogatást nyújtani azoknak, akik ezzel küzdenek, és talán abban is egyetértünk, hogy a kifogáskeresgélés az nem egy jó út, és egyébként ebből a sorozatból, amit én nézek, megállapítható az, hogy a legtöbben általában kifogásokat keresnek. Most térjünk egy kicsit a gyakorlati oldalra, akik mondjuk ilyen betegséggel, mert nevezhető ez betegségnek, betegséggel küzdenek. Van betegségtudatuk? Én nagyon sokszor látom azt, hogy a körülöttük lévők bíztatják őket, hogy sportolni kéne, fogyni kéne, csinálni kéne valamit, és jönnek a kifogások. Te mit tapasztalsz? Adott a betegségtudat?
Sokaknál már nagyon korán kialakul, de így van, ahogy említetted, hogy vannak olyanok is, akiknél ehhez idő kell, vagy ne adj Isten, egy pofon kell, hogy kiderül valamiféle egyéb betegség, amin keresztül az egészségügyi ellátórendszerbe bekerülve találkoznak aztán azzal, hogy bizony ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint egyszerűen az, hogy egy kezdődő diabétesről, tehát cukorbetegségről, vagy magas vérnyomás problémáról van szó, hanem hát itt van mellette a túlsúly, amit párhuzamosan kellene kezelni ahhoz, hogy az esetlegesen újonnan megjelent betegség kezelése is eredményes lehessen.
Igen, és itt aztán tényleg viszonylag könnyen be lehet indulni a lejtőn, mert az első néhány kiló az nyilván itt sunyin szökik fel, aztán azt lehet mondani, hogy ó, én már kövér vagyok, úgy sincs kiút, akkor mindegy, hogyha ezt most megeszem, aztán utána egyszer csak előfordul az, hogy már az ember nehezebben tud felállni, akkor utána előfordulhat az, hogy már segítségre van szüksége a fürdésnél, tehát hogy itt nagyon be tud indulni az embernek a lejtőn viszonylag kis lépésekből ez az egész szituáció, és aztán ott meg már lehet, hogy segítség kell ahhoz, hogy egyszerűen a visszaút az beindulhasson.
Így igaz, és sajnos azt is nagyon gyakran látjuk, hogy még akik időben felismerik a probléma súlyosságát önerőből vagy segítséggel, de nagyon sok energiát befektetve le is tudnak fogyni, nem mindig történik meg az az átfogó életmódváltás, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a lefogyott állapotot tartósan fenn is tudják tartani. Tehát nagyon gyakran kerülnek a látóterünkbe olyan páciensek, akik bizony elmondják, hogy ők már lefogytak, nem egyszer, nem kétszer életükben, akár 30-40 kilót is, de 40 meg 50 jött vissza. És itt kanyarodnék rá a műtét kérdésére, ami egyfajta segítséget jelent ahhoz, hogy amit az ember elért, az lehetőség szerint tartósan meg is tudja őrizni.
Milyen fajta műtétek vannak? Itt nézegettem a különböző típusokat, olvastam gyűrűről, bypassról, csőgyomorról, gyomorballonról, tényleg rengeteg mindenről lehet olvasni. Kérlek, tényleg ilyen kutyás-macskás hasonlatokkal, hogy mi laikusok is értsük, meséld el, hogy mit lehet egy ilyen műtéten elvégezni, melyik mit jelent és melyik hogyan segít a betegnek?
Igen, a műtéti lehetőségek palettája ma már nagyon széles. Ezt még felsorolás szintén sem mondanám, mert azt gondolom, hogy feleslegesen untatnánk fel a kedves hallgatókat. Inkább nézzük azokat a műtéti eljárásokat, amik ma világszinten a leggyakoribbnak számítanak. Lényegében ezeket fel is soroltad, vagy érintetted is. Ide tartozik ugye a gyomorgyűrű, ami azért elmondhatjuk, hogy valamilyen szinten kiszorulóban van ebből a műfajból. Egyszerűen csak azért, mert gondoljunk bele, a neve is mutatja, hogy gyomorgyűrű, tehát egy idegen anyagnak a beültetése történik a szervezetbe, és a legnagyobb gondosság és műtéti precizitás mellett is bizony nem elhanyagolható számban találkozunk olyan szövődményekkel, amik a saját szövet és az idegen anyag érintkezéséből, egymásra hatásából származnak. Én magam nem is végzek ilyen típusú beavatkozásokat. Említetted még ezen kívül a gyomorcsövesítést, vagy szlívműtétet, ahogy inkább az ezzel a kérdéskörrel már foglalkozó páciensek körében ez elterjedt.
Sleeve, ugye?
Mert a sleeve, igen, vagy a gyomor bypass, és itt azért megemlíteném a bypass mellett egy viszonylag fiatalabb eljárás, de rendkívül hatékony, ez pedig a mini bypass, amiben csak a neve, inkább a mini hatásában tekintve semmi mini nincsen. A szlízműtét, vagy a gyomornak a csövesítése, ez a neve nagyon jól tükrözi magát az eljárás. Lényegében arról van szó, hogy speciális forrógépek segítségével a nyelőcső folytatásában egy csőgyomrot hozunk létre, aminek az űrtartalma lényegesen kisebb, mint a korábbi gyomoré, és gyakorlatilag arról van szó, hogy a kedves páciens nem tud annyit bevinni egy-egy étkezés alkalmával a szervezetében, mint amennyit korábban tudott, és ez fogja biztosítani a fogyás. A gyomor bypass egy kicsit komplexebb műtéti eljárás, ott egy gyomor csonkot alakítunk ki a műtéti eljárás során a nyelőcső folytatásában, és ezen kívül átalakítjuk olyan módon a vékony belet, a tápcsatorna egy részét, hogy a vékony bél egy részét kiiktatjuk az emésztésből és felszívódásból. Ez tehát egy pluszt ad hozzá a gyomor csövesítéshez képest, mert nem csak beszűkíti a táplálék bevitelének a lehetőségét, hanem azáltal, hogy a vékony bél egy részét kikapcsoljuk az emésztésből, felszívódásból, ezzel még hatékonyabbá tesszük ezt az eljárást.
Mitől függ, hogy melyiket kell választani? Ezt a páciens választhatja, hogy én hatékonyabbat szeretnék, vagy sem, vagy az orvos dönti el, hogy melyik nem veszélyes a betegre?
Így van, minden műtéti beavatkozás legalább egy személyes konzultáció. Ahogy említetted is, és már korábban én is érintettem ezt a kérdéskört, hogy egy magánfinanszírozású műtétről van szó jelenleg Magyarországon. Ennek megfelelően az utolsó szót nyilván a páciens fogja kimondani azt illetően, hogy melyik eljárást szeretné. A konzultáció során mi a választásban a megfelelő döntés meghozatalában igyekszünk segíteni, hiszen az, hogy kinek melyik a jó eljárás, ez nagyban múlik azon, hogy ki milyen étkezési szokásokat tart, vajon van-e zárójelzett probléma a nyelőcső gyomor átmenetben, ez a sokak által refluxbetegségként ismert szindróma, amikor is a savas etés gyomortartalom vissza tud áramlani a gyomorból a nyelőcső irányába, esetleg felmaródást vagy nagyobb fokú károsodást is okozva a nyelőcsőnek a nyálkahártyáját. Tehát számos szempontot kell, hogy mérlegeljünk szakmai vonatkozásban azt illetően, hogy kinek melyik műtéti eljárás lenne az ideális. Ezt a műtétet megelőző konzultáció keretében, hogy kinek melyik volna az ideális választandó eljárás, ezt mindenkivel részletesen meg szoktuk beszélni.
Nem sokára folytatjuk ezen a vonalon, de én tegnap, amikor készültem, olvastam egy olyat, ami őszintén meglepett, és kíváncsi vagyok erről a véleményedre. Úgy tűnik, hogy ez is egy elfogadott valami, ez a gyomorballon terápia. Én azt olvastam, borzalmasan hangzik, hogy egy folyadékkal vagy levegővel töltött gyomorballont juttatnak, akár műtét nélkül is a gyomorba, amitől ugye jól lakottság érzetet érez, de ez eléggé nomád módszernek tűnik nekem. Ez elfogadott? Vagy ez oké, és ez működik? Nem durran az ott ki?
Alapvetően nem durran ki, tehát ilyenfajta problémával azt lehet mondani, hogy elvétve találkozunk. Megint csak arról van szó, hogy mi a cél? A gyomorballon segítségével egy átmeneti fogyást el lehet érni. Ez van, akinél akár 30-40 kilót is jelenthet, ami nagyon számottevő, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy egy olyan maximum 3-6 hónap között lecseng a gyomorballonnak a hatása. A szervezetünk egyrészt kompenzál, másrészt a ballon sem maradhat a végtelenségben, a gyomorban egy idő után el kell távolítani. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a ballon segítségével megpróbál lefogyni, és esetleg sikeres, és olyan pontokat iktat be a saját életébe, változtat a megszokott életmódján, étkezési szokásain, hogy a ballon eltávolítását követően aztán ebből kifolyólag tartósan nem fogja tartani az elért testsúlyt, ez esetleg használható, megmondom őszintén, a gyakorlatban azt látjuk, hogy ez nem működik. Tehát mi úgy tekintjük túlsorsebészettel foglalkozó szakemberek, hogy a gyomorballonnak egy műtéti beavatkozás előkészítése szempontjából van értelme. Magyarul valakinek szakmai szempontból ajánlott egy gyomorbypass műtét, de olyan fokú túlsúlyjal rendelkezik, hogy kérdéses, hogy ez technikailag megvalósítható-e. Ilyen esetben lehetőség adódik egy előfogyásra a gyomorball alkalmazásával, úgymond nagyobb műtéti beavatkozás nélkül, és amint sikerül elérni azt a testsúlyt, ami mellett már elvégezhető lesz a tervezett példánál maradva a gyomorbypass műtét, akkor elvégezzük a műtétet.
Rendben, akkor kanyarodjunk vissza azokra, amiket te mondtál, gyomor bypass, mini bypass, gyomor sleeve. Ha jól értem, akkor a közös mindegyikben az, hogy nyilván esete válogatja, de nagyjából így a gyomrot és annak a kapacitását ilyen 10-15, max. 20%-ra visszaveszitek, ugye?
Jelentősen visszavesszük, ugye vannak különbségek műtéti eljárásonként, hogy melyik eljárásnál milyen fogban. Mondhatjuk azt, hogy ez egy közös komponens ezeknek az említett műtéti típusoknak, és aztán a nagy különbség az például egy gyomorcsövesítés, egy sleeve műtét és egy gyomor bypass vagy mini bypass között, hogy ott van egy szakmailag mondva malabszorptív komponens a műtétnek, ami azt jelenti, hogy a vékonybél, a tápcsatorna egy része, ahogy említettem, kikapcsolódik az emésztésből, felszívódásból, és ez egy nagyon fontos pluszt ad hozzá, azon túl, hogy korlátozzuk a műtét révén a táplálék bevitelének a lehetőségét is.
Nyilván itt akkor arra figyelni kell, hogy a vitamin bevitel az ennek ellenére megvalósuljon, illetve a felszívódás, de gondolom, hogy erre vannak mindenféle megoldások.
Így van, egy gyomor bypass vagy mini bypass műtét után bizony, ahogy említetted, folyamatosan figyelni kell arra, hogy bizonyos vitaminokat, ásványanyagokat, nyomelemeket megfelelő módon pótoljunk a műtétet követően. Erre részben már a műtét előtti konzultáción felkészítjük a kedves pácienseket, másrészt igyekszünk lehetőséget biztosítani egy folytonos dietetikus elérhetőségre, tanácsadásra, hogy az ő segítségükkel is ez a problémakör menedzselhető legyen. És hát az első műtétet követő első egy év során rendszeres találkozások keretében laborvizsgálattal alátámasztott módon ellenőrizzük is, hogy ki hol tart, és aszerint kinek milyen módosításokra van szüksége a vitaminokat, nyomelemeket, ásványi anyagokat illetően.
Nyilván itt benne van a pakliban, amit mindig el szoktak mondani, hogy ez egy segítség, amivel tényleg könnyebb fogyni, viszont nem egy teljesen automatikus megoldás, mert hogy ugye a szervezet alkalmazkodik, és nem feltétlen optimális esetben, de vissza lehet tágítani akár a gyomrot, és vissza lehet szoktatni arra a rossz életmódra, amiben korábban volt az ember. Ebből a szempontból szerintem nagyon praktikus az, hogy így utógondozás keretében foglalkoztok velük, de hadd kérdezzem meg, hogy mennyire nehéz visszatágítani egy ilyen gyomrot? Mennyire nehéz ezt elrontani?
Ez nagyon fontos szempont, amit itt kiemeltél. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gyomorcsövesítés a sleeve műtét után általánosságban nézve és a nemzetközi adatokat követve 10 páciensből mondjuk 5-nél, maximum 6-nál tartósan jól működik az eljárás. A többieknél bizony egy olyan 5 és 10 év között már azt tapasztaljuk, hogy elkezdenek visszajönni a kilók, tehát gyalapszik a testsúly, és ennek az oka nyilván az, hogy ennek a kialakított csőgyomornak a falában lévő sima izomelemek, kötőszületi rostok nyúlni tudnak, főleg akkor, ha valaki mohó módon táplálkozik, rendszeresen hányásba torkollik egy-egy étkezés, a hányás ugye egy nagy nyomás emelkedéssel járó állapot, és ez a nyomás nyújthatja, tágíthatja ennek a csőgyomornak a falát. Az ember meg hát gyarló, ha többször bele többet eszik, és aztán ezt a végtelenségig lehet folytatni. Tehát ha így nézzük a dolgot, akkor a hosszú távú eredményességét tekintve mindenképpen a bypass, gyomor bypass vagy a mini bypass egy biztosabb műtéti eljárást jelent, mint maga a sleeve műtét, de azt le kell szögezni az elején, hogy minden rendszert itt lehet cselezni. Szoktam mondani ezt a durva példát a kedves pácienseknek, hogyha valaki olvasztott csokoládét eszik egész nap és fagyit iszik hozzá, biztos, hogy hízni fog, nem fogyni, akármilyen csodálatos fogyasztó műtétet végeztünk is. Tehát egyfajta együttműködés a páciens részéről is kell ahhoz, hogy ez egy tartósan jól működő állapot legyen.
Igen, csak sajnos ezek eléggé ilyen sunyi dolgok, mert nem egyszer látom azt, hogy oké, most egy fagyi vagy egy olvasztott csoki belefér, mert megjutalmazom magam, aztán oké, most ez még rendben van, mert ebből nem lesz baj, mert ez még kevés, aztán kiderül, hogy nagyon csúnyán átlépik a határt, tehát szerintem ezzel így óvatosan kell bánni. Nagyon érdekes, beszélgettem egy ismerősömmel, aki szenvedélybetegekkel foglalkozik, és ő azt mondta, hogy szerinte azért nagyon alattomos ez a túlevés, meg a kóros túlsúly, mert az összes többi szenvedélybeteg tudja azt mondani, hogy oké, akkor nem gyújtok rá többet, vagy oké, akkor nem iszom soha többé. De enni mindenkinek kell. Ez mit szólsz?
Ebben teljesen igazad van, enni mindenkinek kell, de azért az nem mindegy, hogy mit eszünk. Tehát, ahogy említetted, ugye oké, nem gyújtok rá többet. Itt is talán azért meg lehet húzni egy olyan határt, hogy oké, mostantól szigorúan kerülöm a finomított szénhidrátokat. Mostantól kerülni fogom a pékárukat. Tehát össze lehet rakni az étrendet, és ebben próbálunk is a dietetikus kollégák bevonásával is egy olyan segítséget nyújtani mindenkinek, hogy ki tisztában legyen azzal, hogy mi az, ami a műtétet követően, vagy még jobb, ha már a műtétet megelőzően eliminálódik, tehát kivonódik az étrendből.
És mennyire tapasztalod a betegek oldaláról a butaságot, vagy mondjuk azt inkább tudatlanságot, mert amikor nézem ezt az élet 250 kiló felettet, akkor olyanokba futok bele, hogy például oké, tartja a diétát, legalábbis azt mondja, bár szerintem nyilván nem, mert brutálisan hízik tovább, de például a cukros üdítőket ugyanúgy issza, és nincsen tisztában, vagy látszólag nincsen tisztában annak a káros hatásával, aztán mikor egy dietetikus mutatja neki, hogy itt a stevia, akkor úgy néz rá, mint a világ 8. csodájára. Te is tapasztalsz ilyet, hogy egyszerűen tudatlanság van jelen, és nem feltétlen rossz indulat, vagy rossz szándék, vagy csalási vágy?
Előfordul ilyen is, ezért is gondolom azt, amit már mondtunk korábban, hogy egy túlsúly problémának a kezelése az egy komplex feladat. Fontos a műtét, de nem elég a műtét. Fontos az életmódváltás, de ennek az életmódváltásnak az általad hangsúlyozott rendszeres mozgás mellett igenis része kell, hogy legyen a táplálkozási szokásoknak a megváltoztatása is. Erre már a műtét előtt nagy hangsúlyt fektetünk, és igyekszünk felkészíteni a kedves pácienseket, de nagyon fontosnak érzem a folyamatos dietetikus kollégákkal való kapcsolattartás, segítségkérést. Most már rengeteg informálódási lehetőség van elektronikus felületeken is, és ezek között számos olyan, ami nagyon jól használható. Klubok alakulnak a túlsúly problémával küzdő páciensek körében, ahol egymást is próbálják segíteni, támogatni. Gyakran valóban nagyon jól használható és nagyon okos módon annak érdekében, hogy az elért eredményt tartósan meg tudják őrizni.
Egy ilyen műtét utóéletét követve nyilván sok mindent látsz, de azt gondolom, hogy erre lehet egyfajta biztosíték már mint ennek a sikerességére, hogyha előtte adott esetben kihívásokat állítasz a beteg elé. Dr. Novnál megfigyeltem, hogy sokszor akkor végzi el a műtétet, hogyha előtte mondjuk akár egy hónapig vagy két hónapig bizonyít a beteg, és lead brutális mennyiségeket, mondjuk hát 350-400 kilóból akár lehetséges az, hogy ilyen 30-40 kilókat egy hónap alatt. Nálad van ilyen? Adsz feladatot? Kihívás elé állítod a beteget a műtét előtt? Adott esetben ez a műtét feltétele lehet?
Ez nem csak egy, mondhatjuk így, hogy pszichés kérdés, hanem nagyon fontos szakmai kérdés is. A jelentős túlsúly mellett élő páciensek mondhatjuk azt, hogy zsírmájuk van. Ez egyfajta degeneratív elváltozása a májnak, és bizony a zsírmájnak az élettani működése, a funkciója nem teljesen olyan, mint az egészségesnek mondott máj. Márpedig a máj nagyon fontos szerepet játszik a gyógyulási folyamatokban. Termeli azokat a részben, ő termeli azokat a kötőanyagokat, fehérjéket, amik a gyógyuláshoz kellenek, kívül belül egyaránt. És a májnak ez a funkciója nem javítható másképpen, csak fogyással. Tehát egy túlsúlysebészeti beavatkozás előtt alapvető igény, hogy valamennyi fogyást önerőből össze tudjon hozni a kedves páciens. Ezzel, ahogy említetted, pszichés szempontból is felkészíti a szervezetét arra, hogy most egy igen fontos életmódváltozás fog következni, de ennél sokkal többet tesz, előkészíti élettani szempontból a saját szervezetét a műtétre. Európában nem annyira szigorúak a szabályok, mint az észak-amerikai kontinensen, ahol általánosságban egy 10% testsúly csökkenéshez szoktak ragaszkodni a túlsúlysebészettel foglalkozó kollégák a műtét előtt. Itt inkább azt mondjuk, hogy a testtömegindextől függően egyeztetünk minden kedves pácienssel azt illetően, hogy mennyi fogyást várunk tőle a műtét előtt.
Igen, és akkor itt nyilván bejött ez a pakliba, hogy valakinek minél alacsonyabb a testsúlya, annál biztonságosabban végrehajtható rajta a műtét, ami orvosi szempontból nyilván nem elhanyagolható.
Nyilván igen, tehát minél nagyobb mértékű és minél kórosabbnak mondható az elhízás, nem csak technikailag lehet annál nehezebb a műtét, hanem a páciens számára is jelenthet egy annál nagyobb rizikót a műtétből való felépülés. Hiszen minden műtétnek van számítható, számítandó szövődmény lehetősége, és ezeket a műtéteket a tápcsatorna mentén végezzük, ahol fontos, hogy minden varrat megfelelő módon gyógyuljon ahhoz, hogy tényleg szövődménymentes és sikeres legyen a műtét, de a kedves páciensek, ahogy korábban már mondtuk, gyakran mindenféle kísérő betegséggel, gondolok itt szívbetegségre, magas vérnyomásra, cukorbetegségre érkeznek egy-egy ilyen műtétre, és ezek a betegségek, társbetegségek egy fokozott terhet jelentenek a szervezet számára, és egy fokozott rizikót nyilván a műtétből való felépülés szempontjából is.
Igen, elég, ha csak arra gondolunk, hogy itt az altatásból fel tud-e ébredni a páciens, és tök érdekes, megnéztem több olyan klinikát, mint ahol te is dolgozol, és nagyon sok helyen több az anesteziológus, mint a sebész vagy mint az orvos, tehát valószínűleg elég nagy rizikóval jár egy ilyen túlsúlyos vagy kórosan elhízott ember altatása.
Igen, mindig egy speciális csapat szerveződik a túlsúlysebészeti műtétek köré, és ez nem csak a műtéti tímre vonatkozik, hanem a résztvevők egészére, beleértve az altatóorvos kollégánkat, a gyógytornászokat, akik a műtét után foglalkoznak a páciensekkel, hiszen egy egészen más szemléletmódot igényel az ő megfelelő kezelésük az átlagos kórházi felvételre kerülő, mondjuk így, hogy normál testsúlytartományban lévő betegekhez képest.
Dr. Nov minden műtét után elmondja azt, hogy mennyire rizikós volt, és hogy mennyire jól sikerült az adott beavatkozás. Én azóta orvos ismerősökkel már beszélgettem arról, hogy itt tényleg arról van ez szó, hogy ez egy ennyire bonyolult, ennyire nehéz beavatkozás, és ő tényleg ennyire ügyes-e, vagy csak a műsor kedvéért dicséri magát. De nagyjából az jött ki, hogy ez egy viszonylag rizikós, nagyon aprólékos, és semmiképpen sem egyszerűnek mondható rutin beavatkozás. Te hova teszed ennek az egésznek a rizikófaktorát? Mennyire veszélyes ez a műtét?
Ahogy említettem, minden műtétnek van számítható, számítandó szövődmény lehetősége. Sebészként heti gyakorisággal végzek olyan műtéteket, amik a szövődmény rátájukat tekintve lényegesen rizikósabb műtétek besorolásába esnek, de olyanokat is, amiknek a rizikófaktora ennél sokkal alacsonyabb. Tehát, hogyha a teljes palettát nézzük a sebészeti, plasztikai sebészeti vonatkozásban, akkor hát ez ugye a felső-közép kategória lehetne, mondhatjuk talán így a rizikó szempontjából, de ez is nagyon változik egyénenként. Nagyon változik a kísérőbetegségektől függően, és erősen befolyásoló tényező az is, hogy az a túlsúly az milyen mértékű túlsúly. És itt ugye mi a testtömegindexből indulunk ki alapvetően, ami a testsúly és a testmagasságból számított hányados, és azt mondhatjuk, hogy ez a testtömegindex ez minél magasabb, annál inkább figyelmet igényel a kedves páciens, és mondhatjuk talán azt is, hogy annál rizikósabb lehet a műtéti beavatkozás.
Az is előfordul, hogy valaki jön hozzátok, és inkább lebeszélitek, mert azt mondjátok, hogy figyelj, lehet, hogy te könnyebb útnak gondolod ezt, de mégsem ez a könnyebb út, és jobb, hogyha a fogyókúrába kezdesz, és nem műtünk meg?
Vannak olyan paraméterek, amik mellett túlságosan nagy a kockázat. Ezért is a műtéti beavatkozás előtt nem csak sebészeti vizsgálat történik, hanem egy komplex kivizsgálás. Tanulmányozunk olyan élettani paramétereket, amelyek alapján részben az altatóorvos kollégák, részben mi sebészek döntést tudunk hozni arról, hogy egy bevállalható rizikon belül van-e a műtét. Vajon mennyire vannak beállítva a lehetőségekhez képest azok a kísérő betegségek, amikkel foglalkoznunk kell, amikkel szembe kell nézni. Olyan bizony előfordul, hogy azt mondjuk, hogy valóban az elképzelés jó, indokolt a műtét, de kell az említett előfogyáson kívül még az is, hogy akár belgyógyász kollégák, a társszakmák képviselőinek a segítségét bevonva egy szív probléma, egy anyagcserebetegség, amennyire lehet, kerüljön beállításra.
De olyan is előfordul, hogy tegyük azt, valaki megjelenik 110-130 kilósan, simán lefogyhatna, és ezért inkább lebeszélitek a műtétről?
Mindenképpen elmondjuk azt, hogyha a túlsúlynak a mértéke ennél a példánál maradva csak olyan fokú, amiről az a vélemény, hogy ez viszonylag jól menedzselhető lenne egyéb úton műtét nélkül, hogy vajon érdemes-e bevállalni ezt a műtéti rizikót az ő számára. És megint csak ott vagyunk, hogy a végső döntés természetesen a páciensé, de az egy jó eredmény lehet, hogyha ilyenkor tényleg megérik benne az a gondolat, hogy elindítja azt az életmódváltást, ami révén, ha nem is tartósan lefogyni, de saját magát átállítani képes arra, hogy egy műtéti beavatkozás után tartósan meg tudja őrizni azt az eredményt, amit a műtéttel elértünk.
Említetted itt a számokat, a testtömegindexet, hadd hozzak be én is néhány számot, amit ebből a sorozatból ismertem meg. Itt a fogyáshoz például egy 1200 kalóriás napi diétát javasolnak. Az azért elég kevés, de nyilván csirkehússal, zöldségekkel megoldható, bár egyébként Dr. Nov még arra is haragszik néha, aki egy almát megeszik a gyümölcs cukor miatt. Ezzel az 1200 kalóriás napi limittel egyetértesz?
Általánosságban ez egy használható dolog, de megint csak azt gondolom, hogy nem egy kottát kell, hogy adjunk mindenkinek, mert hát különbözőek vagyunk emberek, különböző igényekkel, különböző szokásokkal, ezért is fontos az, hogy már a műtét előtt egyénileg mindenkivel tudjunk beszélni, tudjunk találkozni, és ha lehetőleg egy személyre szabott helyzetet tudjunk teremteni, ami az ő számára a legkedvezőbb lesz, és ami az ő általa hosszú távon is a leginkább tartható lesz.
Elhangzott ebben a műsorban még egy nagyon érdekes dolog, erről meg akartalak kérdezni, én ezt korábban soha nem hallottam. Most nem a fogyásról van szó, mert nyilván az 1200 kalóriás napi szinttel elég komolyan tud fogyni az ember, hanem inkább arról, hogy hány kalóriára van szüksége a szervezetednek ahhoz, hogy megőrizze a testsúlyát. És azt mondták, hogy nyilván fontban számolva 15-szörös a szorzó, de kilóban kiszámoltam 33-szoros. Azt mondják, hogy a súlyodat, a test tömegedet meg kell szorozni 33-mal, és akkor kijön a napi kalóriaigény. Tehát ha tegyük azt, én mondjuk 90 kiló vagyok, ez 33-mal szorozva, 2970 kalória per nap. Ez szerinted igaz? Tényleg így kiszámítható az, hogy mennyire van szükséged nagyjából? Nyilván azért az életkor befolyásol, de hogy dobjuk azt, hogy napi 2000 kalória kell egy embernek, és inkább szorozzunk?
Ezt azért így nem mondanám. Ez egy nagyon kisarkított számítás. Ez általánosságban biztosan nem alkalmazható mindenkire.
Világos. Viszont az nagyon brutális, hogy ezek az emberek, akik ilyen 200-300 kiló körül vannak, ha jól számoltam, napi 10-15 ezer kalóriát is képesek bevinni, úgyhogy akár észre sem veszik, hogy ennyit ettek, csak úgy összehasonlításként egy kiló nutellában közel 6 ezer kalória van, tehát olyan, mintha egy nap 2-3 doboz ilyen nutellát elfogyasztanának. Azért itt tényleg vannak olyan szokások, amikről nehéz lejönni szerintem. Nem tudom, te mennyire abszolút szembesítesz.
Abszolút így van, és ezért is itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy hát van ennek az egész problémakörnek egy nagyon fontos pszichés komponense. Tehát egy kívánt falak iránti vágy gyakran erősebb, mint maga a tényleges éhségérzet, vagy a szervezetnek akár az igénye. Ezért is fontos az, hogy egy komplex módon kell, hogy szemléljük a problémát, és bizony sokaknál kell a dietetikus kolléga bevonása mellett ebben a témakörben jártas pszichológus kollégának a segítsége is, hogy fejben is helyére kerüljön minden, lehetőség szerint már a műtétet megelőzően.
Engedj meg egy nagyon laikus kérdést. Nyilván tudom, hogy nem a válasz, de azért kíváncsi vagyok, hogy miért. Miért nem megoldás mindenre a zsírleszívás? Olyan egyszerűnek tűnik, bemegy az ember, bedugják a csövet, gondolom valamilyen anyagot beküldenek, feloldják a zsírszöveteket, kiszívják, azt kész. Miért nem ennyi?
Azért, mert ezek a plasztikai sebészeti beavatkozások, és most nem csak a zsírszívást, de sorolhatnánk akár a hasplasztikát, vagy az egyéb testtájról végzett bőr és zsírszövet feleslegének az eltávolítását, ezek nem fogyasztó műtétek. Ezek az anyagcserét lényegében és számottevően nem befolyásolják. Ezek kontúrozó műtétek, azért is mondjuk rájuk, hogy esztétikai beavatkozások. Ezek nagyon hatékonyak tudnak lenni akkor például, amikor egy fogyasztó műtétet követően valaki 60-80 akár 100 kilót fogyott, és szinte akkor úgy ismét találkozunk, csak már nem mint a túlsúly sebésszel, hanem mint a plasztikai sebésszel, mert a kedves pácienseket mondjuk így, hogy bele kell szabni a saját bőrükbe, hogy valóban esztétikus legyen a megjelenésük. A zsírszívás gondolatára visszatérve, azzal ugye a bőr és a például hasfal, vagy az izomszövet közötti felhalmozódott zsírszövet egy részét tudjuk eltávolítani. De hát gondoljunk arra, hogy a túlsúlyatűsködő páciensek körében igen nagy mennyiségű zsírszöveti felhalmozódás van a hasüregben. Ehhez a zsírhoz már messze nem férünk hozzá a zsírszívással.
Egyébként nagyon érdekes számomra az, hogy mennyire másképpen hízik mindenki. Tehát olyat is láttam, aki még a hátára is tudott hízni, van, akinek a lábai lesznek eszméletlen nagyok, tehát hogy itt is bejön a genetikai faktor, hogy nem ugyanúgy hízunk. Nagyon nem.
Ez tény, ez így van. Ebben nagyon különbözőek a hölgyek és az urak, nagyon különbözőek gyakran tájegységenként, vagy országonként is az emberek. Ennek van talán egy genetikai tartalma is, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan komponense, amit még nem mértünk, vagy amire esetleg nem is gondoltunk.
És akkor gondolom, hogy miután mondjuk egy sikeres műtét lezajlott, jön az utógondozás, jön a még több fogyás, akkor következik a bőreltávolítás, illetve valamiért eddig szoktak várni például a nyiroködémák eltávolításával, pedig sokszor azt látom egy-egy ilyen sorozatban, hogy nagyon sokat segíten az embernek már előtte is, hogyha azt ott leműtenék, de mégsem szedik le. Gondolom, ennek is megvan az oka.
Abszolút, ennek szakmai oka van. A nyirokér problémáknak a kérdése és a nyirokpongásnak a kérdése az egy rendkívül bonyolult plasztikai sebészeti, alapvetően plasztikai sebészeti, rekonstrukciós plasztikai sebészeti kérdéskör, de általában azt is azt tapasztaljuk, hogy akkor vagyunk eredményesebbek, ha szükséges fogyás megtörténik a műtét előtt, vagy bocsánat, igen, a nyirok műtétet megelőzően, és amikor már célsúlynál vagyunk, akkor vizsgáljuk ki ismét a nyirokutaknak a problémakörét, és akkor próbáljuk meg azt a betegséget menedzselni.
Van egy állandó rovatunk, ez az Activity rovat, amiben mindig egy kis aktivitásra invitálom a vendégemet. Készen állsz erre?
Természetesen, ez mit jelentene?
Mit lépnél? Activity.
Itt az Activity rovatban szeretnék egy szituációs gyakorlatot eljátszani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet, hogyha mondjuk én egy 300 kilós ember vagyok, és megkereslek titeket. No de, mielőtt ebbe konkrétan belevágunk, egy mellékvágányra engedd meg, hogy rákanyarodjak, hogyha én 300 kilós ember vagyok, akkor én erősebb vagyok, mint az átlag. Mert azon gondolkoztam, hogy hát nyilván plusz mondjuk 200 kilót én most felemelni nem nagyon tudnék, de lehet, hogyha magamra hízom, akkor annyira eloszlik, hogy mégis fel tudok állni én is.
Ez egy jó kérdés. Attól, hogy valaki 300 kiló, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez jelentős fokú izomtömeg növekedéssel is jár. Természetesen a szervezet a túlsúlyhoz valamilyen szinten igyekszik alkalmazkodni, gondolok itt erre, hogy valóban leülni, felállni, meg az általános mobilitásnak eleget tenni, de azért ez nem feltétlenül jelenti, és különösen nem feltétlenül jelenti azt, hogy az állóképességben, terhelhetőségben is egy jobb helyzetet teremtene, sőt, éppen ellenkezőleg.
Gondolom, hogy akkor az is butaság, amikor valaki azzal érvel, hogy jó, hogyha éhínség lesz, akkor én még egy hónapig eléldegélek, mert hogy nyilván ugyanúgy neki is igénye volna a táplálékra, nem tudja felhasználni, ami felrakódott vagy lerakódott.
Így van, egyrészt más ilyen szempontból a szervezetnek a hasznosítása, és azért sajnos az emberiség történetében előforduló nagy éhínségek mutatták azt, hogy bizony a túlsúly ott sem jelentett semmiféle előnyt, sokkal inkább hátrány.
No, oké, akkor nézzük ezt a kis gyakorlatot. Tehát én egy 300 kilós ember vagyok, gondolatkísérlet, fogom és beírom a telefonszámomat a weblapotokon, ti visszahívtok. Mi történik? Tegyük azt, én a jobb fajta vagyok, én változtatni akarok, én lesz szeretnék fogyni. Kikeres meg, és hogyan történik egy ilyen állapotfelmérés?
Megtörténik a visszahívás, és ennek keretében egy-két általános információ is gazdát cserél, ami a kedves páciens leginkább izgatja, vagy legfontosabb számára ahhoz, hogy dönteni tudjon, hogy valóban már mondjuk elindult abba az irányba, hogy ő műtétet szeretne, és ebben mik azok a pontok, amikben megerősítésre van szüksége, és ha ez így beérett, akkor a következő lépés egy konzultációs időpontnak, helyszínnek az egyeztetése. Aztán találkozunk, és a konzultáció során igyekszünk mindenre kimerítő választ adni.
Ezért 300 kilóval nyilván elég nehezen mozgok, vagy lehet, hogy egyáltalán nem tudok. Tegyük azt, hogy én vidéken vagyok, akkor is tudtok segíteni? Van akár ilyen szállítóeszköz erre a célra, vagy adott esetben házhoz is mentek? Hogy működik ez?
Házhoz semmiképpen nem megyünk. Több helyen rendelünk, és van olyan rendelő is, ami akadálymentesített, tehát aki mondjuk gyógyászati segédeszközzel mozog, vagy eleve nehezebben mozog, az ő számukra is van lehetőség arra, hogy különösebb rizikó nélkül be tudjanak jutni a rendelőbe.
És miután én jelentkeztem, nagyjából mennyi időt kell várnom arra, hogy konkrétan a beavatkozás is megtörténjen? Nyilván esete válogatja, de úgy nagyjából.
Hát amennyiben a kivizsgálások, amik a műtéthez szükségesek, mielőbb intézhetők, és az említett testtömegindextől függő előfogyás is gyorsan megvalósítható a kedves páciens részéről, akkor mi azért igyekszünk egy olyan 2-3 hónapon belül műtéti lehetőséget biztosítani.
Mi az, amit tőlem elvártok? Nyilván itt az első beszélgetésben is felmerülnek olyan szempontok, amiknek meg kell felelnem akár akarati, akár fizikális szinten.
Hát amit mindenkitől szoktak kérni, szoktunk kérni egy-egy konzultációra, hogy a konzultációra úgy érkezzen, hogy pontosan tudja a testsúlyát. Mert ugye az általánosan kapható szobamérlegek 120 vagy 150 kg-ig mérnek, és akkor van, aki rááll egy ilyen 150 kg-ig mérő mérlegre, és mivel a mérleg kiakad, akkor ő eldönti, hogy az, hát akkor biztos van ő legalább 155 kiló is, hiszen fél éve mérte, és akkor még csak 140 valamennyi volt, akkor annyira nagyon nem szaladhatott el. Na hát van, aki aztán ebben akár 50 kilót is téved, tehát azt mindenkitől kérjük, hogy pontos testsúlyadattal érkezzen, legyen tisztában azzal, hogy milyen egyéb kísérő betegségei vannak, azokra legyen ott, hogy milyen gyógyszert szed, milyen műtéti beavatkozásokon esett át, fogyókúrázott-e már életében, ha igen, az milyen sikerrel, mennyi ideig sikerült tartania, és egyáltalán, hogy mit vár ettől az egésztől, mi az ő célja a műtéttel, hova szeretne eljutni.
Igen, tényleg ez nem lehet egyszerű olyan mérleget találni, amivel meg lehet mérni normálisan a súlyt. Rekop Gyurinak a poénja, hogy a súlya a mérleg szerint a testvérének error, mert hogy már nem méri abban a szekcióban.
Igen,
nyilván ezt meg kell valahogy oldani. Általában akik megkeresnek konzultációra, ők el is határozzák magukat a műtét mellett, vagy itt azért még a százalékos arány nem olyan nagy?
Hát én azt tudom mondani, hogy a saját páciens körben bőven 90% felett van azoknak az aránya, akik aztán el is jönnek a műtétre, tehát a műtét mellett döntenek. Ugye azt ne felejtsük el, hogy bennünket azért alapvetően úgy keresnek meg, hogy már erősen gondolkodnak a kedves páciensek abban, hogy műtéti segítséggel szeretnének lefogyni.
Ugye itt a kísérletünk, vagy a kis játékunk szempontjából én egy jófajta páciens vagyok, mert hogy változtatni szeretnék. Az elő szokott fordulni, hogy nem a páciens jelentkezik, hanem adott esetben a rokonság, vagy valaki, aki aggódik érte?
Ilyen is előfordul, de nyilván segíteni csak úgy tudunk bárkin, hogyha ő benne saját magában megérett a változtatásnak az igénye. Tehát kedves hozzátartozóknak is szívesen adunk ki általános információkat, és hogyha úgy van, ugye előfordult már ilyen is, hogy ők kértek konzultációs időpontot a kedves rokonuk számára, nyilván ettől sem zárkózunk el, csak mivel időből van a legkevesebb, ezt azért szoktuk kérni, hogy aki egyeztetett időpontot, az vagy legyen kedves tartani is a megbeszélt időpontot, vagy hát bárkinek bármi, főleg ebben a mai helyzetben közbejöhet, de akkor amint erről lehet tudni, azt legyen kedves velünk is tudatni, hogy ne vegyük el mástól a helyet.
Szerintem egyébként ez egy szuper tanulság, amit most itt kimondtál, hogy mindenkinek magában kell eljutnia arra az elhatározásra, hogy ő változtatni akar. Külső hatásra ez valószínűleg nem fog megtörténni, vagy nem lesz eredményes, mert hogy ebben munkát kell fektetni.
Így van, pontosan.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél a kóros elhízás ellen? Dr. Lóderer Zoltánnal beszélgetünk, aki professzionális fogyasztóműtéteket végez, sebész, plasztikai sebész, és így a beszélgetésünk végén egy picit szummázni szoktuk a témánkat. Nem arra kérlek továbbra sem, hogy abszolút választ próbáljunk megadni, csak kíváncsi vagyok a te személyes meggyőződésedre, véleményedre. Te személyesen mit lépnél a kóros elhízás ellen? Megkeresnél egy ilyen klinikát, vagy máshonnan indulnál neki?
Szakmai szempontból minden rendelkezésre álló adatot mérlegelve, összegyűjtve azt mondhatjuk, hogy jelenleg ez a leghatékonyabb út abba az irányba, hogy valaki meg tudjon szabadulni a túlsúlytól, és nem csak megszabadulni tudjon ettől, hanem az elért új testsúlyát tartósan is tartani tudja. Tehát minden szempontot mérlegelve azt gondolom, hogy általánosságban kellene véleményt mondani, akkor azt mondanám, hogy igen, ez a leghatékonyabb út ebben a pillanatban.
Mégis kinek ajánlod, hogy megkeressen mondjuk egy ilyen klinikát? Annak, aki már próbálkozott fogyókúrás módszerekkel, de nem vált be neki, vagy akár első lépés is lehet egy ilyen beavatkozás?
Mindenki saját magát kellene, hogy ismerje a legjobban. És ez alapján azt gondolom, hogy mind a két út nyitott, tehát ez lehet egy első döntés, azért mert valaki esetleg tudja saját magáról, hogy életvitele, akarata, egyéb meggyőződései révén ő nem hisz abban, hogy még ha le is tudna fogyni, az tartós eredményű volna, fél az esetleges kudarctól, visszahízástól, és ehhez szeretne már az elején egy olyan biztosítékot, amit a műtét hozzá tud tenni. Tehát azt gondolom, hogy őrájuk is érvényes az előbbi megállapítás, és azokra is, akik már régóta küzdenek fogyókúrával, ezzel a jó effektussal, ugye itt szoktuk mondani, amikor valaki lefogy, és akkor aztán csak-csak visszajön idővel, vagy ne hagy Isten, még több is jön vissza, mint amennyi lement. Tehát minden túlsúly problémával küzdködő páciens számára azt gondolom, hogy ez egy járható út lehet.
Tehát akkor még csak ilyen kilóhatárokat se szabjunk, hogy mit tudom én, 130 kiló plusz?
Nem, ilyet semmiképpen ne szabjunk, mert ugye, ahogy említettem, itt nagyon fontos a testmagasság függvényében vizsgálni ezeket a testsúly adatokat, és szerintem a személyes konzultáció az mindenképpen egy nagyon fontos faktor ahhoz, hogy felmérjük, hogy valóban a műtéti rizikót is számítva, és mindent mérlegre téve, inkább a műtét, vagy inkább egyéb jellegű fogyókúra, és ott annak keretében fel tudjuk mérni azt is, hogy részben a túlsúlyból adódó egyéb problémák, kísérő betegségeknek a menedzselése hogyan várható a különböző típusú műtétektől, melyik milyen problémához mennyit tud hozzátenni.
Egy utolsó témakört mindenképpen szerettem volna még érinteni. Amikor rákerestem a nevedre az interneten, akkor valami nagyon meglepett, és bevallom, egy kicsit vicces is számomra, hogy ugyanúgy, mint bizonyos szolgáltatásoknál, nálad is viszonylag hamar feljön az, hogy vélemények. És nyilván más helyzet, hogy egy ingatlanosról van szó, de én eddig még nem láttam ilyet, hogy orvosokról vélemény oldalak megjelennek, de aztán észrevettem, hogy ebben a szakmában ez teljesen általános, és másokról is, tehát gyakorlatilag az elégedett, vagy adott esetben elégedetlen kuncsaftok reagálnak és leírják, hogy kliensként mit tapasztaltak. Ami először vicces volt számomra, aztán nagyon megnyugtatott az a rengeteg pozitív vélemény, amit rólad olvastam, sőt, azt is láttam, hogy 2019-ben, akkor még a Markusovszki Kórház osztályvezető főorvosaként az év vasi embere díjat megnyerted, ez is egy közönségdíj. Szóval egy kicsit beszélgessünk ezekről a véleményekről, kérlek mesélj arról, hogy milyenek a visszajelzések azoktól a kliensektől, akikkel dolgoztál, vagy akiken dolgoztál.
Nagyon fontos a pácienseknek a visszajelzése, és itt a teljes tevékenységi palettát, ha nézi az ember, akkor ugye itt nem csak a túlsúlysebészet kategóriájáról beszélünk, hanem akár nézhetjük a teljes plasztikai sebészetet, vagy akár a tumorsebészetet is. Nagyon fontos szempont minden esetben a páciensek utánkövetése. Legyen lehetőség arra, hogy bármi gondjuk, problémájuk van, akkor elérhetőek legyünk az ő számukra, és ha módunkban áll, akkor tudjunk segíteni. A vélemények azok természetesen szubjektív jellegűek, és alapvetően egy szakmai ellátás keretében, bár nagyon fontosak ezek a visszajelzések, de alapvetően nem támaszkodhatunk a szubjektív oldalra, hanem szakmai elvek alapján kell, hogy megítéljük a saját tevékenységünket is, és ezért is fontosak a műtét utáni találkozások, lássuk, hogy a számok mit mutatnak, a laborvizsgálati eredmények mit tükröznek, hol tartunk, és ennek függvényében természetesen a páciens személyes véleményével is kiegészítve ezt az egész gondolatkört tudjunk esetleg még változtatni, vagy még segíteni annak érdekében, hogy hosszú távon elégedett páciensekkel tarthassuk a kapcsolatot.
Ez így kerek és így teljes. Egyébként szoktad olvasni ezeket a véleményeket? Vagy hát te személyesen úgy is találkozol velük, ezen föl keresgélsz ilyet?
Én személyesen találkozom velük, az a fontos, hogy én személyesen találkozok velük, és én magam soha nem olvasok ilyen véleményeket.
És jelen pillanatban nagyjából hány páciens utógondozását végzed, és kb. Hányan várnak műtétre? Nagyjából hány emberre kell figyelned?
Hát ugye azért az időben eloszlik, hogy az utógondozás hogy mint történik, de hogyha így nézzük, akkor mindenképpen több száz páciensről van szó, aki valamilyen szinten látótérben kell, hogy legyen, és akivel vagy elektronikus úton, vagy a személyes találkozások során kollégáim segítségével tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk őket vezetni, segíteni azon az úton, amin elindultak.
Csak egy sikertörténetet zárásként kérlek említs meg. Elég az is, hogy hány kilóra jutott, illetve miben változott az élete? Név nélkül is akár.
Természetesen név nélkül. Hát így most csak gyorsan gondolkodva, van a látótérben olyan páciens, aki például a gyomor bypass műtét után közel 100 kiló testsúlycsökkenésen van túl, és már túl van az esztétikai műtéteken is, tehát a korábban fogalmazottak szerint, mint egy beleszaptuk a bőrébe, és amikor érkezik egy-egy kontroll vizsgálatra, találkozásra, nagyon szembetűnő a különbség, még a legelső műtét előtti konzultációhoz képest, tehát ő ki van virulva, megváltozott az élete, az emberi kapcsolatai, sportol, jól érzi magát abban a közösségben is, ahol a sporttevékenység kapcsán részt tud venni. Felmerült már korábban nála, hogy csípőprotézisre lesz szüksége, ezt egyelőre megúszta, túrázik a családjával együtt. Egy teljesen számára jó, elfogadható életet él, és jól érzi magát a bőrében.
Hány kilóról hoztátok le, kb.?
Hát ő 240 kilóról indult.
Azt a mindenit. Hát szerintem akkor kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag nektek hála, vagy a ti segítségetekkel visszakapta az életét.
Talán így, hogy segítségünk kell, de hát ez az alapvetően mindig a kedves páciens kell. Az ő elhatározása és határozott döntése nélkül ezek a dolgok csak miattunk nem működnek.
Igen, ez nagyon komoly munka, viszont azt kijelenthetjük, hogy az élet 250 kiló felett nem élet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a vonalban. Dr. Lóderer Zoltánnal beszélgettem, aki professzionális fogyasztóműtéteket végez, sebész, plasztikai sebész. Hálás vagyok, hogy megosztottad velünk a szakértelmedet.
Én is köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm szeretettel ismételtem a kedves hallgatókat.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában, és nagyon köszönöm, hogy te is velünk tartottál ebben a mai epizódban. Remélem tetszett a beszélgetés, és hogyha van észrevételed, hozzászólásod, meglátásod, véleményed, nagyon szépen köszönöm, hogyha ezt megosztod velünk, akár így a Mit lépnél Facebook csoportjában. Ezen kívül kérlek, hogy kövess be a podcast csatornánkat, bármelyik podcast platformon, válasz nyugodtan a kedvencedet, így elsőként értesülsz a legfrissebb epizódokról, illetve a korábbiakat is visszahallgathatod, és hogyha bárhol látsz olyat, hogy értékelés, akkor kérlek, tegyél oda néhány csillagot, tudod, ez öt a kedvencem. Ezen kívül, hogyha gondolod, akkor témát is javasolhatsz, de természetesen én is folyamatosan azon vagyok, és azon leszek, hogy a következő epizód is a lehető legizgalmasabb kérdéseket feszegesse. Azt hiszem, minden fontosat elmondtam, köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottál, Rédl Ádám vagyok, és a következő találkozásunkig is. Nézz a lábad elé!
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Studio. Vidd magaddal.